Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindenki amen!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, valamint nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Székely János püspökatyát, Soproni Mónika vagyok. Ismét eltelt egy hét, megünnepeltük Krisztus feltámadását, a húsvétot, valamint az eukarisztia alapítását nagy csütörtökön, és megemlékeztünk nagy pénteken a megváltó haláláról. Ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a már múlt héten elkezdett témánk, az egyházi rend szentsége. Térjünk is akkor vissza erre. Egészen az utolsó vacsoráig visszamennénk most. Ez volt az első szent mise. Jézus azt mondta az apostoloknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Itt jelent ez pontosan számunkra.
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az egyházi rend szentségéről gondolkodunk, és hogy ezt jobban értsük, világosan kell látnunk, hogy Jézus szeretett volna itt maradni közöttünk. Az Isten nem azért lett emberré, hogy ez egy rövid látogatás legyen csupán az emberiség számára, hanem azt akarta, hogy mindenkor minden embere ehhez a titokhoz oda tudjon jutni, ebben részesedhessen. Az egyház nem csak egy emberi intézmény, hanem magának Krisztusnak a teste, mert az ő lelke él bennünk. Ezt ígérte, hogy a világ nem lát majd többé, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Jézus tehát beletestesül a történelembe, közöttünk akar maradni. És ebben egy egészen különleges szerepet szán a tanítványoknak, az apostoloknak. Azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. Azt mondja, hogy akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Az utolsó vacsorán pedig a legnagyobb jelét adja a szeretetének, a saját testét, vérét, önmagát adja. Nem csak áldozatul értünk a kereszten, hanem ételül, nekünk a kenyérben és a borban. Ahogy ígérte, aki engem eszik, általam él. A tanítványok ezt a titkot adják tovább, ezt szolgálhatják. Tehát tulajdonképpen az apostoli küldetésnek a végső megalapítása ez. Már azzal is Jézus alapítja az apostoli, vagyis az egyházi rend szentségét, az apostoli küldetést, hogy kiválasztja a 12-t, elküldi őket az igét hirdetni, betegeket gyógyítani, de itt lesz egészen teljessé ez a küldetés, ez a hívás. A tanítványok ezt teljesen értik is. Húsvét után a 12-es számot kiegészítik, Júdásnak a helyére egy új apostolt választanak a Szentlélek segítségével. Tudják azt, hogy őket a Szentlélek vezeti. Ezért is az első apostoli zsinaton így fogalmaznak, hogy úgy tetszett a Szentléleknek és nekünk. Tudják, hogy ez nem pusztán egy emberi döntés, hanem Jézus lelke velük van, és rájuk bízta azt, hogy az egyházat vezessék, irányítsák a Szentlélek erejével. És adják is tovább rögtön ezt a küldetést. Halljuk, hogy kiválasztanak 7 férfit, főként a szegények, a segítésére. Aztán halljuk, hogy Pál apostol presbitereket rendel, vagyis papokat szentel az egyes közösségek élére, kézrátétellel. Ugyancsak halljuk, hogy az élete vége felé saját maga helyett a közösségek vezetésére apostol utódokat, püspököket választ ki, Timóteus, Tituszt, szintén kézrátétellel, újra és újra figyelmezteti is őket, azt írja, éleszt föl magadban a kegyelmet, amely kézrátételem által benned él. Vagy később azt írja, ne hanyagold el a kegyelmet, amelyet a profétai szó alapján, a presbiterek kézrátétele nyomán nyertél. Titusnak is mondja, hogy rendeljen presbitereket mindenfelé az egyes közösségek élére. Vagyis így születik meg az egyházi rend, az apostoli küldetésnek a folytatása az egyházban.
Az egyházi rend szentségének vannak fokozatai is. Beszélgessünk egy kicsit erről a 3 fokozatról. Melyek ezek? Milyen feladatot látnak el a különböző fokozaton lévők?
Az ősegyházban alakul ki az egyházi rendnek a konkrét 3 fokozata. Ez tehát nem közvetlenül krisztusi eredetű, hanem az ősegyháznak is van benne szerepe. Ahogyan láttuk ezt a szentségek teljes valóságánál is, hogy Jézus ad az apostoloknak egy nagyon nagy szabadságot abban, hogy a szentségek Istennek a kegyelmi csodáját hogyan valósítják meg, hogyan élik meg. Az apostolokra bízza ezt a kincset, és az ősegyház ebben aktív szerepet játszik, akár abban, hogy a keresztség és a bérmálás hogyan születik meg, hogy ebből az eleinte inkább egyszerre kiszolgáltatott szentségből lassanként kettő esemény lesz. Az egyik inkább a fiúi, a húsvéti kegyelmet adja át, a másik pedig a Szentlélek erejét, a pünkös csodáját adja meg a hitbe beavatandó embernek. Ugyanígy az egyházi rend szentségének is a három fokozata, ez már húsvét után alakul ki, tehát az ősegyház idején, az újszövetségi szentírásban már megtaláljuk mind a három fokozatnak, a diakónusnak, a papnak, a püspöknek a megjelenését is. Nagyon érdekes az, hogy milyen neveket ad az egyház ennek a három fokozatnak. Az első diakónus, ami azt jelenti, hogy szolga. Volt Krisztus korában sok olyan vallási egyesület a hellén görög világban, tehát pogány vallási egyesületek, ahol voltak diakónusok, akiknek a feladata egyrészt az asztalnál való szolgálat, akár néha főzés, pincérkedés, tehát ilyesfajta háttérszolgálatok ellátása, egyáltalán az egyszerűbb feladatok elvégzése volt. Az ősegyház azonban nem pusztán átvesz egy ilyen funkciót, hanem gyökeresen új értelmet ad neki. Mi az a gondolat, ami miatt pont ezt a szót találja az egyházi rend legalsó fokozatára? Mindenek előtt az, hogy Jézus maga szolga lett. Ahogy mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét váltságul sokakért. Vagy ahogy Pál apostol mondja, engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Szolgai alakot öltött. Isten az ember szolgája lett. Odaadta az életét. Az egyházi rend az ennek a küldetésnek a folytatása. Krisztust, aki odaadja magát a kereszten, őt próbálja a pap is megjeleníteni. Elsősorban azáltal, hogy ő is odaadja az életét. Az egyházi rend elsősorban nem egy funkció, nem egy feladat betöltése, hanem mindenek előtt arról szól, hogy valaki a legszemélyesebb életét odaadja Istennek és odaadja másokért. A második fokozatnak a megnevezése az új szövetségben presbiter, ami szó szerint azt jelenti, hogy idősebb vagy vén. Ez főleg arra utal, a zsidó vallási közösségeknek a vezetőit nevezték így, hogy vének. De az egyház egy kicsikét más értelemben veszi át ezt is, arra akar utalni, hogy valaki bölcs, tanácsot tud adni, tud vezetni. Ahogyan Krisztus is a bölcsességével, az igazságával tanította, vezette a világot. Ő volt a világ világossága, aki által Isten igazságossága föltárult, ahogy mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki engem követ, nem jár sötétségben, övé lesz az élet világossága. A pap, a presbiter ezt az igazságot hirdeti, képviseli, hordozza. És végül a legmagasabb fokozat az egyházi rendnek az episzkoposz vagy püspök. Ez is egy olyan szó, amit használtak pogányvallási egyesületekben is. Ez általában egy egyszemélyű vezetőt jelentett, aki a közösség anyagi ügyei fölött is a legfőbb felelősséggel bírt, és más területeken is övé volt a legfőbb felelősség a döntések terén. Megtaláljuk ezt a tisztséget Qumránban is. Tehát talán innen is ered ez a fajta elnevezése a nagyobb városok egyházi elöljáróinak. Azonban megint csak nem egyszerűen átvételről van szó. Miért ezt a szót választja az ősegyház? Episzkopos szó szerint azt jelenti, hogy oda figyelni, gondot viselni. És a Biblia nagyon gyakran ezzel a szóval jelöli magát, a mennyei atyát, aki mindenkire, a legkisebb emberre, a szegényre, a szenvedőre odafigyel, gondot visel. A püspöknek ilyennek kell lennie. Képviseli a mennyei atyát, aki főként a szegényre, a gyöngére, a szenvedőre figyel. Olyan a püspök, mint a jó pásztor, ahogy az első Péter levélben halljuk. az ős mintája a püspöknek, ezért is visel pásztorbotot. Jézus a jó pásztor, aki életét adja az övéért. Vagyis az egyház, amikor ezt a három fokozatot megalkotja, nyilván Szentlélek vezetésével, akkor Jézusra tekint. És Jézusnak, mint a szolgának, mint a bölcs tanítónak, és mint a pásztornak az alakja jelenik meg. Ez alapján fogalmazza meg ezt a három fokozatot. A papság teológiájáról gyönyörűen tanít a zsidókhoz írt levél, és aminek a teljes tartalma Jézusról, mint főpapról szól. Latinul a papot így nevezték, hogy pontifex, ami azt jelenti, hogy hídépítő. Isten és ember között, ég és föld között épít hidat a pap. Krisztus létében lett pap, mert ő egyszerre Isten és ember. Ezért tudja összekötni az eget és a földet. A zsidókhoz írt levél egyébként ezzel is kezdődik. Ábrázolja Jézusnak az istenségét és az emberségét. Azt mondja, hogy két nevet kapott Jézus, az egyik az, hogy ő a fiú, a másik pedig az, hogy testvérünk. Azt mondja, nem szégyelli testvéreinek nevezni azokat, akiket fölkarolt. Ezért tud ő pap lenni, mert egy az atyával, ő egyszerre fiú, az atyának a fia, de egyszerre testvérünk, egyszerre egy velünk. Jézus létében lett pappá, hiddá ég és föld között. És a katolikus pap is mindenek előtt nem a funkciói által lesz pappá, nem pusztán azzal, hogy prédikál, vagy egyházközséget szervez, vagy miséket mutat be, hanem mindenek előtt azzal, hogy az életét adja oda. Önmaga által, a léte odaadása által lesz részese Krisztus papságának. A katolikus egyház meggyőződése, hogy eukarisztia nem létezhet a papság szentsége nélkül. Az eukarisztia nem egy olcsó szentség. Kell hozzá egy ember, aki a maga életét, önátadását Jézus kereszt áldozata mellé oda teszi. Ahhoz, hogy Krisztus áldozata valóságosan, történelmi módon, foghatóan, továbbra is a történelemben jelen lehessen, megjelenhessen, ehhez kellenek emberek, akiket a kegyelem megérint, akik Krisztus papságában részesednek.
Sokan azt gondolják, hogy a pap az egy más személy, megközelíthetetlen, fölöttünk álló, hiszen Krisztus van jelen az ő szolgálatában. A katolikus egyház katekizmusa Alter Christusnak, Krisztus képmásának nevezi a papokat, de valahol a pap is csak közülünk való. Mit gondol erről püspök atya?
Szent Ágoston azt mondta, hogy veletek együtt vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Vagyis mind a kettő igaz. Az is igaz, hogy a papi küldetés egy óriási nagy dolog. És ezért a papot mindig is, illetve az apostol utódot nagyon nagy tisztelettel, szeretettel vette körül a keresztény közösség. Ez nem valami fajta személyének szóló tisztelet. Látjuk ezt egyébként Péter apostol esetében is, már az apostolok cselekedeteiben, Pál apostolnál, amikor búcsúzkodik például, nagyon megrendülten búcsúznak tőle az első keresztény közösségeknek a tagjai. Tehát nem elsősorban neki, mint embernek szól, hanem annak a kincsnek, a szentségi küldetésnek, amit hordoz, hogy Krisztus küldetésében jár. Vagyis egyrészt egy óriási nagy dolog, amit a keresztény közösség nagy kincsként őriz. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a pap is, az apostol utód is éppen olyan keresztény, mint a többi. A leglényegesebb egy papnak az életében is az, hogy ő keresztény, Krisztust követi. És ezért éppen olyan testvér, mint a többi. Tehát nem csak értük levő pap, aki prédikálni szentségeket közvetít a számukra, hanem mindenek előtt velük együtt, imádkozó, velük együtt küzdő keresztény testvér. Éppen ezért Jézus figyelmeztet is arra, hogy ne szólítsátok egymást, vagy ne szólítassátok magatokat tanítónak, egy a ti tanítótok Krisztus. Atyának se szólítsatok senkit, mert egy a ti atyátok a mennyei. Nyilvánvalóan itt nem annyira magán a szón kellene megakadnunk, és egy kisgyerek mondjuk nem vét Jézusnak a tanítása ellen, ha ő a tanító bácsinak hívja, pedig az evangélium ezt mondja, hogy senkit ne hívjatok tanítónak. Tehát nem annyira a szavakon kellene fönnakadni, nem ez itt a dolog lényege. Mire akar Jézus utalni? Arra, hogy a pap is, az apostol is testvér. Éppen olyan ember, mint a többi. Tehát ne legyen az egyházban hatalom, fölösleges uralkodás az egyik embernek a másik fölötti hatalmaskodása, hanem minden ember mindenek előtt, minden egyháztag legyen testvér. Ferenc pápa nagyon sokat beszél arról, hogy a püspök, a pap legyen bárány szagú, legyen az övéi között. Arról is sokat beszélt, hogy a pásztor nem csak elől megy, nem csak utat mutat, hanem megy a nyája között is, vagyis hallgatja őket, kíváncsi arra, hogy hogyan élnek. Rajtuk keresztül is érzi a Szentlélek vezetését, és megy leghátul is, a leggyengébbekkel, azokra egészen különlegesen figyel. Vagyis egyszerre kellene jelen lenni annak, hogy a papban tiszteljük a szentségek kiszolgáltatóját, az Isten által fölszentelt embert, de ugyanakkor normális testvérnek tekintjük. Egy pap számára azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék, ha például egy-egy család befogadja őt olyan módon, hogy ott szinte teljesen otthon lehet. És ha valami gondja van, esetleg el is mondhatja. Nagyon nagy kincs, ha kap a pap néha visszajelzést, akár kritikát is. Olvastam egy ilyen esetet, hogy egy rabbinak volt egy nagyon kritikus tanítványa, aki mindig mindenben a kákán is csomót keresett, mindenben talált kritizálni valót. Néha többi tanítvány csodálkozott is, hogy bírja még ki az öreg rabbi ezt az embert. És aztán ez a nagyon kritikus tanítvány meghalt. És a rabbi a temetésen rettenetesen sírt. És csodálkoztak, hogy miért csiratja ennyire ezt a nagyon nehéz tanítványt. És mondja, hogy olyat, aki dicsér, aki hízeleg, aki bólogat, olyat találok százat. De aki őszintén megmondja, hogy mi a hibám, olyat ezer közül egyet. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a tanítvány meghalt. Valóban nagy kincs a papnak is, ha néha kap reális visszajelzést, ami segíti őt. Ahogy egy házas ember ezt megkapja a családjában, néha házastársától, gyerekeitől, szüleitől, a papnak ilyen értelemben egy természetes visszajelző közege nincs. Nagyon nagy ajándék, hogyha vannak igazi testvérei, akik bátorítják őt, de akár segítik és intik is őt.
Szerintem ennyire azért nem vagyunk merészek az atyákkal szemben, hogy csak úgy megmondjuk, hogy mégis most mi volt rossz, vagy mi volt jó. Mondjuk, hogyha egy prédikáció túl hosszú, és oda megy az ember az egyik atyához, nem biztos, hogy nagyon jó néven fogja venni, de hát meg lehet próbálni.
Az néha egyébként nehézség is, hogy az atya soha nem kap visszajelzést, és ezért nem is tudja, nem is sejti. Tehát néha emiatt is alakulnak ki ilyen furcsa papi magatartások, mert 10-20-30 éven át senki nem mondta neki soha. Vagyis a híveknek az egy nagy felelőssége, hogy milyen a papjuk. Nyilván az első feladat az, hogy szeressék, elfogadják, segítsék. És ez óriási erő és áldás a papnak, ha látja, hogy alapvetően a közössége mögött áll, támogatja. Ez is egyébként a paphiánynak egy nagyon nagy fájdalma, egy érdekes dimenziója, amire talán kevesen gondolnak, hogy nem csak a papok fogytak el, hanem az a rengeteg jó szándékú ember, aki egy 30-40-50 évvel ezelőtt a világ legtermészetesebb módján a templomát szerette és segített. Hozta a virágot, kitakarított, mindenfélét elintézett, akár férfiként esetleg javítgatta a cserepeket, és mindent megoldotta a templom meg a plébánia körül. Ezek az emberek is sajnos egyre inkább fogynak, és a pap egy szál egyedül marad néha a rengeteg nehézséggel meg megoldani való feladattal. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő közösség ott álljon a papja mellett és szeresse, de ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon bátran, finoman, nyilván, normálisan, ahogy egy családban is nem drasztikus módon kell a másiknak a negatív dolgokat megmondani, hanem bölcsen, szeretettel, szeliden, jó pillanatokat kiválasztva, de ugyanilyen módon nagyon fontos, hogy az atya is kapjon reális visszajelzést.
Akkor most összeszedjük a bátorságunkat, és odaállunk az atyák elé. De azért visszakanyarodnánk egy kicsit a mai témánkhoz. Aranyszájú Szent Jánosnál olvasható a papságra jellemző pár kritérium, amit szeretnék megosztani a hallgatókkal. A pap jó pásztor feladata, hogy a juhokat legeltesse. A papság egy angyali szolgálat, Isten szolgálja. A pap lelki atya neveli a híveket, mint az atya a gyermekeit. A pap, püspök, a lélek orvosa, számos gyógyszert és gyógymódot ismer, és mindig a megfelelőt adja a betegnek. A szónoknak gondosan diagnosztizálni kell a közösség betegségét és szükségét, és hatékonyan kell gyógyítani ajkának szavaival. Az aranyszájú Szent János gondolatai már múlt héten eszembe juttatták, hogy most legyek bátor és merész. Lassan egy éve vezeti püspök atya egyházmegyénket. Sok mindent tudunk már önről. Bepillantást engedett egy kicsit az életébe. Tudjuk már, milyen szerető családban nőtt fel 3 testvérével együtt, de úgy érzem, hogy ez a kíváncsiság, ami bennem múlt héten felébredt, sokunkban benne van. Csak most én fogalmazom meg a kérdéseket püspök atya felé. Igazából talán egyszerűen tanúságtételnek fogalmazhatnánk meg a mai műsor innentől folytatódó részét. Püspök atya, beszéljen nekünk, legyen szíves a gyermekkoráról, családjáról, tanulmányairól, papság útjára lépéséről, teológiai tanulmányokról, a Szentföldről, a döntésről Krisztus mellett.
Ahogy a kedves hallgatók tudják, Budapesten születtem 1964-ben. Az édesapám, édesanyám egy nagyon szerető, nagyon mélyen megélt, szép házasságban éltek. Édesapám a Margit szigeten kérte meg édesanyám kezét, egy talán hosszú várakozás után, ő egy kicsit nehezen megnyíló ember volt, egy nagyon okos, nagyon tehetséges valaki, aki rengeteg nyelven gyönyörűen beszélt, és egy nagyon tehetséges mérnök volt. Kisgyerekként ámulattal néztem őt, de így emberi kapcsolatokban nehezen nyílt. És amikor végre kimondta, hogy szeretné feleségül venni édesanyámat, ő egyből igent mondott, ő már úgy sejtette, hogy ez van az édesapám szívében. Fantasztikus boldogok voltak, ez a Margit szigeten volt. És leültek egy padra, és ott órákon át gondolkodtak, beszélgettek, hogy hogy lesz a jövő. És ettől kezdve minden évben, amik csak egészségesek voltak, és ezt meg tudták tenni, erre a helyre elmentek, és a padra leültek. Megünnepelték, méghozzá ezen a napon, amikor a lánykérés megtörtént. Szintén nagyon szép volt az életükben az, hogy ahogy édesapám jött haza este a munkából, édesanyám mindig mindent ott hagyott, megtörölte gyorsan a kezét, és ment ki az ajtóhoz, megölelte. Minden este így kezdődött. Időskorban, amikor már édesapám megtehette, akkor minden reggel együtt mentek misére, méghozzá kézen fogva. Nagyon sok ember mondta az utcában, hogy ez egy nagy lelki élmény volt, látni a két idős embert, ahogy nagy békességben, szeretetben mosolyogva, kézen fogva mennek. Tehát egy nagyon szép családba születtem bele. Otthon sokat imádkoztunk, különösen adventben voltak nagyon nagy éneklések. Eleinte a szüleim nem vittek minket templomba, ők külön-külön mentek a misére. Abban az időben nem volt ez szokás, hogy egész kicsi gyereket elvigyenek. És utólag én úgy látom, hogy nekünk ez nagyon jó volt így. Tehát otthon egy nagyon mély vallási vagy Isten közeli légkörben éltünk, és tudtunk ezekről a dolgokról, nagy ünnepekkor nagyon mélyen átéltük az ünnep lényegét. De én körülbelül 5 éves koromban csöppentem életemben először úgy igazán a templomba. Tehát addig néha bementünk, meséltek róla, de miséken nem voltam. És ennek az egy nagy áldása volt, hogy soha olyan élményem nincs, hogy bármikor rám szóltak volna a templomban, vagy én játszadoztam volna, futkároztam volna, stb. Csak az van, hogy az egy csodavilág volt, egyből elvarázsolt. Én nagyon hamar minisztráltam. Tehát szinte egy-két hét után már tették föl rám a ruhát, és oda ültettek. Nyugodt gyerek voltam, nagyon élveztem a templomnak a légkörét. És hát igen hamar bennem ez a gondolat, hogy pap legyek, megfogalmazódott. Legelső pillanat, amikor ezt konkrétan kimondtam, ez körülbelül 7 éves koromban volt, az unokahúgommal, akivel nagyon jóba voltam, sétáltunk, illetve az egész család, csak mi ketten toltunk babakocsiban egy másik unokatestvért, aki éppen akkor született, és ő megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, őt feleségül fogom-e venni. Mindez egyébként német nyelven történt, mert a nagybátyám, ő az 56-os forradalomban kicsikét benne volt, mint műegyetemista diák, és utána pedig kimenekült Magyarországról, Németországba került, német felesége lett, így az unokatestvéreim is német anyanyelvűek. És mi is akkor már egy kicsit gagyogtunk. Németül ő megkérdezte, hogy ha megnövök, őt feleségül veszem-e, és én ezt feleltem, hogy sajnos nem lehet, mert én pap leszek. Tehát ez az első nagyon szilárd pont, ahol emlékszem, hogy ezt kimondtam. Hogy pontosan mi vitt el idáig, azt nagyon nehéz megmondani. Nem logikus belátások, hanem egy hatalmas, erős, nagy érzés, tehát egy nagyon nagy vonzás. Talán a szerelemhez lehet hasonlítani. Valószínűleg egy fiatal párt is, ha megkérdezik, hogy pontosan miért választották egymást, erre nincs igazi logikus válasz. Nagyon hasonló a papság esetében, és az Úristen betölti egy ember szívét annyira, hogy boldogan mindent odaad. Ahogy ezt Mécs László megfogalmazza az egyik versében, csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb az égnél, nagyobb a földnél. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. Vagyis egy nagyon derűs, nagyon erős érzés és vonzás, egy boldog érzés volt ez, ami a lelkem mélyén azóta is megvan. Későbbiekben ez a nagyon erős Istenben való lét sok minden folytán erősödött. Nagyon jó könyveket kaptam, ez is részben a szüleimnek az érdeme, illetőleg nagyon jó emberek segítettek engem az úton. Volt egy nagyszerű kántornéni a templomunkban, aki titokban fogadalmas szerzetes nő volt, gyönyörűen énekelt, ő elég hamar látta bennem ezt a szikrát, és próbált ezen az irányban segíteni. Nagyon fiatalon olvastam Viennai Szent Jánosnak, a papok védőszentjének az életét. Egy rendkívül hosszú és régi életrajz, amilyen foszladozó lapokból álló könyv volt Trosinek az írása, teljesen meghódított a sok-sok szinte hihetetlen, meg nagyon mély részlet az ő életéből. Nagyon hamar olvastam Szent Ferencnek a Fiorettiét, a legendás gyűjteményt. Nagyon hamar olvastam Kis Szent Teréznek az ön életrajzát, vagy a vallomásait. 14 éves korom táján becsöppentem egy ifjúsági hittanra, ahol volt gitáros mise. Szintén nagyon megerősödött ekkora az Istennel való kapcsolatom annyira, hogy gyakorlatilag az egész gimnázium alatt minden este mentünk misére a ferences templomba. Ez tőlünk egy olyan negyed óra futásra volt, és majdnem mindig futva mentünk a bátyámmal együtt. Ferences atyák nagyon jó hangulatot teremtettek, tehát egy második otthonunk lett ez a hely. Nagyon gyakran be is mentünk hozzájuk, és hosszasan beszélgettünk. Ott az atya vezetett rá a Biblia szeretetére. És hát ilyen módon egyből az érettségi után én szemináriumba jelentkeztem. Igazából otthon nem nagyon beszéltem arról, hogy mi van a fejemben. A szüleim sejtették, de nem akartam, hogy ez egy ilyen kedves családi téma legyen. Ez az én döntésem volt, és én akartam ezt az utat elindítani, a jelentkezésemet is teljesen egyedül írtam meg, és küldtem el mindenfajta különleges megbeszélés nélkül. Szüleim egyébként ténylegesen örültek.
Édesapám, amikor megtudta, ő talán kevésbé volt közelebben, vagy nem volt annyira tisztában, hogy ez lesz. Én matekból is nagyon jó voltam, és lehet, hogy azt gondolta, hogy mérnök leszek, mint ő. Angolra is tanított, az is fantasztikusan érdekelt, úgyhogy gondolhatta, hogy nagyjából az ő irányában megyek tovább. Amikor megtudta, akkor azt mondta, hogy örül, csak nagyon vigyázzak, figyeljek, hogy jó pap legyek. Ahogyan jelentkeztem, elvittek katonának Marcaliba. Ez egy bizonyos értelemben megpróbáltatás volt, másrészt egy nagyon nagy élettapasztalat. Rengeteg olyan emberrel találkoztam, akivel addig soha, én addig inkább búra alatt egy nagyon keresztény, békés, értelmiségi közegben nőttem föl, és rengeteg olyan fiatallal találkoztam, aki egyáltalán nem vallásos, sokkal egyszerűbb közegből, falusi közegből, földművelő világból jött, ami egyrészt egy számomra ismeretlen kincs is volt, meg néha nyilván ennek a nehézsége is megjelent ott a hadseregbe. Eleinte rengeteget gúnyoltak minket, tehát köznevetség tárgyai voltunk. El se tudták képzelni, hogy normálisnak tűnő fiatal, hogy ilyenre adja a fejét. Érdekes módon ez a gúnyolódás elég hamar elmúlt. Tehát alig 3-4 hét kellett, és többnyire ez teljesen megszűnt, mert rácsodálkoztak, hogy ezek szimpatikus emberek, segítőkészek, tehát lassan megszerettek minket. Gitárt is be lehetett vinni a laktanyában, nagyon szerették, ha éneklek. Tehát volt olyan, hogy este 30-an voltunk egy szobába, volt, hogy külön kértek, hogy most vegyem elő a gitárt, és akkor nem tudom, egy fél órán át énekelgettünk. Utána Esztergomban kezdtem a szemináriumot, ott három fő oszlopa volt az életemnek. Egyrészt nagyon lelkesített a tanulás. Egyébként is semmifajta erőfeszítésembe nem került, és ma sem kerül az, hogy könyveket olvassak. Tehát nagyon-nagyon érdekelnek a dolgok. Akkoriban rendkívül vonzott az, hogy a Bibliát jobban értsem, úgyhogy rögtön elkezdtem tanulni héberül, görögül, latinul. Ez egy ilyen nullad év volt, úgyhogy eléggé szabadok voltunk, amely egy fél éves ilyen fölkészülési idő februárban szereltünk, és ezt a néhány hónapot kellett kitölteni. Csodálkoztak is egyébként rajta, hogy mennyire tanulós kispapok csöppentek oda Esztergomba. A másik oszlop az volt, hogy sok fizikai munkát kellett végezni, ugyanis egyrészt nem voltak tanóráink igazából, délutánonként az atyák kicsit foglalkoztak velünk, de sok szabadidőnk volt. És volt akkoriban még sertéstelepe a szemináriumnak, fával fűtöttünk, tehát lehetett fát hasogatni, aztán épületeket kellett kicsit rendbehozni, kitakarítani, tehát nagyon sok fizikai munka volt. Ez is rettentően jót tett, illetőleg nagyon meg lehetett ismerni az, hogy ki milyen ember a fizikai munkából, ez nagyon jól látszik. A harmadik pedig az imádság volt. A szatmári irgalmas nővéreknek az épületében volt akkoriban a szeminárium, és az ő kápolnájuk volt a mi kispap kápolnánk. Egy egyszerű hely volt, egy nagy olajkályha volt benne, én amellett néztem ki magamnak egy helyet, és nagyon sokat ültem ott a kápolnába, tehát nagyon szerettem bent lenni. Ezek a hosszú imák, ezek mind a mai napig úgy érzem, hogy hatnak, vagy bennem vannak. Tehát nagyon fontos volt, és jó volt, hogy így tudtam elindulni a papság felé. Budapestre kerültem, ahol nagyszerű tanáraink voltak, filozófiából és Bibliából. És aztán 3 év után Szentföldre kerültem ki, Gyürki László atyának az ügyes közreműködése által, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. 3,5 évet voltam kint, ámulattal éltem át magának a helynek a csodáját, az Isten közelséget. Rengeteget lehetett ott is tanulni, és nagyon jó szelleme volt az intézetnek. Talán lehet azt mondani, hogy egy fokkal egyháziasabb volt, mint a budapesti teológia. Talán a lengyelek meg az olaszok jelenléte miatt volt egy ilyen nagyon természetes, erős kapocs az egyház tanításához, életéhez, hitéhez, tehát ez is nagyon sokat jelentett ott a Szentföldön.
De azért még van egy kis idő, mármint abból, hogy hát felszentelték papnak, és akkor papság útja hogyan alakult?
Diakonussá még a Szentföldön szenteltek, Jeruzsálemben. A legelső olyan pátriárka, aki nem európai volt, hanem helyi palesztin keresztény, Michel Szabach volt a neve, ő az, aki engem diakonussá szentelt, abban a templomban, ami a leges-legelső keresztény gyülekezeti hely, vagy templom volt, tulajdonképpen az utolsó vacsora terme körül kialakult őskeresztény hely, jelenleg a Santa Sion, vagy Dormitio nevet viseli, az ősegyháznak a születési helye, ahol valószínűleg az első diakonusokat is fölszentelték, itt kaptam én is a diakonus szentelést. Nagy ajándék, hogy szüleim is ott lehettek, és utána a Szentföldet kicsit megmutathattam nekik. Utána még kint maradtam egy fél évet, úgy fejeződött be a kinti tanulmány, és pappá itthon szenteltek a központi szemináriumban Várszegi Asztrik püspökatya. Papszentelésem szombaton volt, vasárnap volt az új misém a ferences templomban. Hétfőn kaptam meg a papi helyezésemet, a dispozíciót, Érsekvadkertre, egy palocfaluba, és kedden már költöztem is oda, akkor mutattam be ott az első szentmisémet a faluban.
Hát azért ez nagyon gyorsan ment, de egyébként a betlehemi tanulmány a biblikummal összefügg, mert ugye az egy dolog, hogy mi tudjuk, hogy biblikus tetszik lenni, de egy picit erről legyen kedves beszélni hallgatóknak is.
A betlehemi iskola az a szalézi egyetemnek, a római szalézi egyetemnek volt egy leány, vagy egy affiliált intézménye, vagyis alapvetően sima teológiát tanultunk, de mivel a Szentföldön volt ez az iskola, rengeteg olyan tantárgyunk volt, ami a Szentfölddel kapcsolatos. Például ilyen tantárgyak, hogy Szentföld állatai, növényei, vagyis hogy megismerjük azt a hátteret, ami a bibliai szövegek mögött ott van. Vagy szentföldi egyháztörténet, régészet, tehát hogy értsük az ásatásokat a szent helyeken, amikor próbálják föltárni a 2-3 ezer évvel ezelőtti eseményeket, pénzeket, agyagedényeket, stb. A régi falakat, hogyan dolgozik a régészet. Tanultunk külön a zsidó vallásról, tehát a zsidó ünnepekről, húsvét, sátoros ünnep, engesztelés napja, a zsidó szent könyvekről, Talmudról, a Biblia magyarázati könyvekről. Külön volt kurzusunk az iszlámról, ami nyilvánvalóan nagyon jelen van az egész Közel-Keleten, az ortodox keresztényekről szintén külön tantárgyunk volt. Tehát nagyon sokfajta módon közelítettük meg a Biblia világát. És minden csütörtök szabad napja volt a szemináriumnak. Néha lehetett ilyenkor teljesen szabadon jönni-menni a Szentföldön, de néha szerveztek nekünk közös kirándulásokat. Minden hónapban legalább egy ilyen volt. Ezek fantasztikus, érdekesek voltak. Az egész Szentföldet bejártuk többszörösen. Úgyhogy volt idő, amikor úgy éreztem, hogy sokkal jobban ismerem a Szentföldet, mint Magyarországot, és szinte bárhol lepottyantanak, akkor meg tudom mondani, hogy hol vagyunk, és mit látunk. Vagyis minden helyét ténylegesen végig tudtuk járni, sőt, voltunk Jordániában, Egyiptomban, a környező országokban is. Vagyis egy óriási kincset kaptunk a Biblia megismerése terén. A papszentelés után aztán 2,5 évvel én kikerültem Rómába, még 3 éves tanulmányra, tehát a magasabb szintű bibliai dolgokat ott sajátítottam el.
És azóta, Róma óta, hogy telt az idő?
Első papi helyem tehát Nógrád megyében, Palóc vidéken, Érsekvadkert volt. Gyönyörű szép évek voltak, ez pontosan a rendszerváltás utáni idő, nagyon nagy lelkesedés, rengeteg minisztráns rögtön született, egy kb. 100 fős cserkészcsapat, 3 ifjúsági hittan volt ebben a 4000 fős faluban. Felnőtt hittan megszületett nagy nyári táborok, kirándulások, és a cigány testvérekkel is itt barátkoztam össze. A falunak akkor már körülbelül egy olyan egytizede, vagy egy kicsit akár több is roma család volt, azóta ez még inkább növekedett. Általában szegénységben éltek, és volt vallási kötődésük, de hittanra a legtöbb cigány gyerek egyáltalán nem járt. És nagyon csodálkoztam ezen, mert a többi gyerek viszont mind járt, tehát egy nagyon mélyen vallásos falu volt. Ilyen módon kezdtem el keresni az utat a cigány gyerekekhez, megtanultam a cigány himnuszt, elkezdtem gitáron néha iskolaudvaron nekik játszani, amit tátacájjal figyeltek, hogy reverendában egy pap gitárral és cigány himnuszt énekel, gondolták, hogy ez az atya úgy látszik, hogy érdeklődik irántunk, vagy egyáltalán szereti a cigányságot. És nagyon hamar kezdtek a gyerekek bejönni hittanórára, soha nem egy gyerek, hanem mindig 2, 3, 4, egy brancsban hátul leültek, figyeltek, hogy mi lesz. Nagyon örültem, és kb. Egy hónappal később, tehát ez mind nagyon az elején volt, elhívtam őket egy külön nekik szervezett kirándulás félére, a Diós Jenői strandra mentünk el, fantasztikus élvezték a gyerekek, legtöbb soha életében ilyen helyen nem volt, hazafelé végénekelték a buszutat, és ahogy szálltunk le, egyik kisfiú mondja, hogy este menjek el hozzájuk látogatóba. Így is volt, mise után fölmentem, egész utca összefutott, zsúfolásig megtelt a ház, ünnepi beszédet mondtak, hogy ilyen nem volt, mióta a világ világ, hogy a pap a cigányokhoz eljött, táncoltak a tiszteletemre, tehát nagyon hamar jó kapcsolatba kerültünk. És ilyen módon az első évben kb. 30-40 cigány gyerek lett első áldozó, és a következő évben kb. 30 felnőtt. Akkor én jártam ki a cigány sorra, vagy az ő területükre. Egy házba ott volt a hittan, és ilyen módon 7 házasságot megkötöttünk templomban, és sokan a felnőttek között is első áldozók lettek. Ezután jött át a római tanulmány, és utána kerültem Budapestre a Rózsák terére, és kezdtem el már a teológián tanítani. És aztán onnan kerültem át egy idő után egy másik plébániára, akkor már önálló plébánosként Budán. Ez két Buda szélén levő plébánia, Széphalom és Hidegkút. Egy nagyon-nagyon fejlődő része Budapestnek, tehát szinte anélkül is, hogy különösebb munkát végezne a pap, állandóan telt a templom, mert épültek a házak, és nagyon sok fiatal család költözött oda. Egy nagyon eleven, nagyon jó közösség volt mind a kettő, teli templomokkal, és nagyon sok hittanossal. Ott is rengeteg nyári tábor, kirándulás, regnum csapatoknak a jelenléte. Innen hívtak arra, hogy a szemináriumban spirituális, vagyis lelkivezető legyek, és közben folyamatosan tanítottam is bent, tehát volt már a kispapokkal kapcsolatom. És aztán később innen, ahogy ennek az időnek vége lett, volt egy nagyon rövid idő, amíg az örökimádás templomban voltam egy évig, ezt is nagyon-nagyon szerettem, és innen kerültem Esztergomba tanárnak, illetőleg plébánosnak, aztán segédpüspöknek, és aztán onnan helyeztek ide Szombathelyre.
Most, hogy így jól kifaggattam a püspökatyát, be kell, hogy fejezzük a mai műsort, úgyhogy el is búcsúznék püspökatyától is, a kedves hallgatóktól is. Jövő héten hallgassanak minket ugyanebben az időben. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.